Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. A vendégem Zagyvai Sári fotóképzőművész. Hogy mondott, Sári?
Hát igazából fotóművész vagyok. Végzettségem szempontjából a Molli Nagy Művészeti Egyetemen fotót tanultam, de azért az utóbbi alkotásaim közelebb állnak a képzőművészethez.
Hát akkor nem véletlenül bénáztam itt a megnevezéssel, mert igen, nézve a képeidet, azért ez egy vegyes téma, vagy vegyes technika. Így is mondhatjuk.
Igen.
Az apropója a beszélgetésünknek egyébként az, hogy készítettél egy könyvet, ami a művészetedről szól, a műveid láthatók benne. Mikor jelenik meg a könyv?
Decemberben jelenik meg a könyv, jelent meg a könyv.
És mi a könyv címe? Vagy van-e egyáltalán jelentősége, hogy mi a címe?
AI or Type a címe, ami...
Mondd ezt még egyszer.
AI or Type a címe, magyarul AI or Type, AI otípia lenne, vagy MI otípia.
És ez mit jelent?
Az AI, mint a mesterséges intelligencia, az otípia pedig a fotográfia kezdeteihez nyúlik vissza, mint a cianotípia, dagerotípia, de antotípia, rengeteg eljárásnak végül a második szórész, ez az otípia, vagy otype angolul.
És tulajdonképpen ezzel a technikára utalsz, amivel dolgozol.
Igen, tehát arra, hogy ez egy analóg technika, amiben bekerül a mesterséges intelligencia, mint egy ilyen képalkotó eszköz.
Mi ezt elmeséled nekünk A-tól Z-ig, Origótól, hogy hogyan dolgozol, mert itt az előbb a műsoridő előtt ezt elkezdtük elemezgetni, és mondtam, hogy ez annyira komplikált, hogy légy szíves ezt részletesen a műsorban.
Igen, tehát lényegében ez történik, hogy az analóg fotolaborban a negatív film és a lámpa helyébe kerül a digitális képernyő, az elektronikus eszköz. Ez vetíti ki a képet a fotópapírra, és miután kivetül ez a kép, amit az interneten talált képek világából gyűjtök össze, vagy a mesterséges intelligencia által generáltatok egy képet, akkor utána előveszem ezt a képet, vagy olyan kamera nélküli eljárásokkal kezdek el dolgozni, mint például fotogramokat készítek, ahol a növényeket ráhelyezem a fotópapírra, növények ilyen szempontból érintkeznek a fotópapírra, rákerülnek a fotópapírra.
És plusz rákerül a kivetített kép is.
Igen.
Amit amúgy egy digitális eszköz, egy laptop, vagy egy iPad, vagy egy nem tudom micsoda vetít oda.
Igen, az iPad tud becsúszni, lényegében ezt úgy hívják, hogy etető az analóg laborban ezt a részt, ahova anno a film került.
És a fotópapír ennyire érzékeny, hogy fel tudja venni ezt a pici fénnyel kivetített képet?
Igen, illetve nagyon felmegy az expozíciós idő. Vannak olyan képek, ahol 45 perc is volt az expozíciós idő. Ez főleg a színes képeknél lett ilyen hosszú. Ennek az is az oka, hogy a színes képeknél szűrőzni kell, és akkor a szűrősor, ami eredetileg fölötte van a negatívnak, az alá kerül az objektív alá, és iszonyatosan növeli az expozíciós időt.
Azért itt mi laikusok egy kicsit bajban vagyunk az értelmezéssel, de azért azt értjük, hogy ez egy elég komplikált eljárás, fotótechnológiai eljárás. Az eredmény meg egyébként nagyon érdekes, mert ilyen van, amikor olyan nagyon finom, elmosódott, olyan romantikus tájkép háttérben lévő elemeire emlékeztető fotókat kapunk, és akkor mindenféle struktúrák kerülnek rá. Van, amikor négyzetháló struktúra, vagy amit említettél, van, hogy valódi természetből szedett virág, vagy bármi az, ami még úgy pluszba rávetül erre a fotópapírra.
Igen, mert alapvetően a digitális képernyőnek a rasztere látszik a fotópapíron, vagy azért jönnek létre ezek a picit ilyen biomorf alakzatok, amik miatt, mert az eredeti kép szinte felismerhetetlen, ami a képernyőn volt. Ennek egyik oka nyilván az ilyen kameranélküli eljárások, amiket mondtam, hogy rákerül egy növény, és akkor annak a negatív árnyéka jelenik meg a fotópapíron. Másrészt pedig ez a raster, vagy a digitális képernyőn megjelenő vízcseppek el tudják torzítani az eredeti képet, akár ezt a négyzethálót is úgy, hogy a végén felismerhetetlen az eredeti kép.
Nyilván a korosztályodnak ez már egy ilyen egyszerű dolognak tűnik, de hogy ez a komplikált technológia, mesterséges intelligencia használata, annak a keverése a hagyományos technológiákkal, szóval ez egy elég összetett technológia. Mi egy ilyen korábbi generáció, ezt egy kicsit nehezebben követjük, de hogy jött egyáltalán az ötlet, vagy ezt hogy sütötted ki, hogy egy ilyen módszerrel dolgoz?
Hát igazából ez szerintem nem ismert a generációmnak sem, tehát hogy inkább arról van szó, hogy az AI generált a kép hogyan tud egy ilyen analóg
módszerrel egyesülni.
Igen, tehát hogy valójában egy ilyen hibrid látvány jön létre, és hogy hogyan tud a régi analóg technológiába beépülni egy ilyen digitális technológia, egy ilyen digitális világ, és a célja nem is feltétlenül a technológia ezeknek a képeknek, hanem inkább az interneten található olyan nagyon kanonikus látványok, vagy olyan tájképek, amikről azt gondoljuk, hogy ezáltal megismerjük a természetet, kerül be ebbe a képalkotói folyamatba, és valamiképpen ezek a látványok ütköznek azokkal a személyes élményekkel, amiket én a természetben tapasztalok, vagy amit onnan átmentek ebbe a képalkotási folyamatba.
Ezt említetted még műsoridőn kívül, hogy egyetem alatt fejlesztetted ki ezt a technológiát. Akkor hogy kezdtél ebbe az egészbe bele, vagy mi az, ami lökést adott ebbe az irányba?
Igen, a doktori iskolába jelentkeztem, még 2014-ben a Moholy Nagy Művészeti Egyetem doktori iskolájába, és akkor azt megelőzően a Shutterstocknak dolgoztam, ilyen nagy stockfotós archívumnak, ahol a képek elbírálása volt a feladatom. Lényegében egy ilyen hatalmas archívumból kellett képeket kiválasztanom, azokat elbírálni, hogy beletartozzon, ne tartozzon bele az archívumba, és akkor ez alatt a munka alatt valahogy ez így inspirálóan hatott az én művészetemre is, és az archívumot böngészve találtam olyan alkotásokat, vagy olyan kanonikus látványokat, amikből tudtam újakat generálni, vagy az volt számomra érdekes, hogy hogyan lehet ezekből újakat létrehozni, és ez valamiképpen előrevetítette azt is, ahogyan aztán a mesterséges intelligencia hoz létre képeket, generál képeket, és akkor ezzel felvételiztem a doktori iskolába, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem doktori iskolájába, és végig nyilvánvaló volt számomra, hogy valamiképpen ezeknek az anyagtalan képeknek szeretném, hogy teste legyen, vagy hogy így megjelenjen fizikailag is, és akkor valamiképpen a virtuális és a valós közti átmenetek elemzése volt számomra izgalmas.
Mindig ilyen technológiával dolgozol, amikor fotóval foglalkozol, vagy van, amikor csak fotózol, és csak a fotó van, és nincsen semmi manipuláció, hozzáadás, egyesítés valami más eljárással, mesterséges intelligenciával. Van olyan?
Hát mindig van valami manipuláció, tehát hogy ez a lényeg egy idő óta, hogy vagy montázsokat hozok létre, vagy digitálisan manipulálom, ilyen művi manipulációkkal hozom létre a képeimet, és nem fotózok egy ideje. Még a gimnázium alatt kezdtem el fényképezni, és nagyon szerettem fényképezni, de valahogy átkerültem inkább az archívumnak a másik oldalára, vagy hogy mi történik akkor, hogyha az ember csak így a meglévőből építkezik, és hoz létre újat.
Egyébként a képeidet nézve, ezek hát nagyon festőiek tulajdonképpen, szóval itt nem is a fotó a lényeg, nem is az, hogy készül tulajdonképpen, hanem a végeredmény az egy ilyen filozófikus, meditatív és nagyon-nagyon festői látvány.
Ezzel abszolút egyet tudok érteni, hogy így a festészet keretei.
És ilyen organikus, nagyon.
Igen. Valahogy a képkészítési módszer is inkább ahhoz hasonló, ahogyan a műtermében dolgozik egy festőművész, és nem ahhoz, ahogyan különböző egzotikus tájakra utazik az ember, és képeket készít, hanem inkább a képkészítés módszere kezd hasonlítani a festészethez.
Azért egy iciri-picirit, egy pici szomorúság van ebben, ugye, hogy
igen, olyan,
jól érzem, hogy már nem, hogy már megcsömörlünk a sok új fotótól, képtől, és odafordulunk, hogy a meglévőket akarjuk valahogy életre kelteni, mert már dömping van mindenből, és a másik, hogy nem megyünk ki, hanem egy belső képzeletbeli kirándulásra megyünk, vagy egy képzeletbeli úton vagyunk a valós élmények helyett.
Igen, abszolút, hogy a digitális képáradat valahogy így körülöl el minket, és akkor voltak éppen érdemes-e még ehhez a képáradathoz újakat
hozzáadni.
Igen. Nekem a szomorúságot nyilván az is jelenti, hogy én nekem nagyon van kedvem egyébként egzotikus tájakra utazni, tehát ebben egy kicsit ilyen önreflektív is az anyag, hogy nagyon szerettem egzotikus vidékeken, távoli vidékeken barangolni, odautazni. Tehát ez a képzeletbeli utazás, ez azért is jön létre, mert hogy lett egy kis családom, és akkor így kevésbé mozdultunk ki, meg a Covid alatt is készültek ezek a képek, amikor nem lehetett elutazni.
És akkor létrehoztál egy képzeletbeli utazást.
Igen.
Meg még ezeket a stock fotókat, meg mindenféle AI generált fotókatnak még külön életet is adtál, és egy új életet adtál nekik tulajdonképpen.
Igen. Ezek a kanonikus látványok meg azért izgalmasak számomra, mert hogy az emberek meg leginkább...
Mit értesz azon, hogy kanonikus látvány?
Ilyen nagyon sztereotípek, tényleg. Például a távoli hegységeket sokszor ugyanúgy ábrázolják, vagy mindegyik így igyekszik hasonlítani ez a legcsodálatosabb képhez, mondjuk a Fujihoz, vagy az Alpokhoz, és akkor végezetül, ami látunk az interneten, azok nagyon hasonlítanak egymáshoz. És amit ezáltal ismerünk a távoli vidékekről, az is nagyon sztereotipikus, vagy nagyon kanonikus, és nagyon hasonló ahhoz, hogy az AI ismeri a távoli tájakat nyilván, és ilyen szempontból az AI-t én nem tartom egy ilyen alkotótársnak, inkább az, hogy összegzi ezt a rengeteg képet, amivel találkozunk az interneten.
Ez utóbbi időben azért megfigyelhető, hogy a mesterséges intelligencia kezd egy olyan szintre lépni egyébként, amikor már írtó nehéz megkülönböztetni, hogy mi a valóság, és mi az, amit ő hozott létre. Ezt érzed így a munkádban egyébként, ezt a shiftet valahogy ebben a témában?
Nem annyira érzem, amiatt, hogy az én képeimben végül alig lehet látni, hogy mi az, ami
és nem is fontos.
Az eredetim volt, nem is fontos, és ugyan a képeim valós helyszíneken készült tájképekből indulnak ki, de végül, amit létrehozok belőle, ez mégis egy ilyen fikció, és vállaltan egy fikció.
És nem kell gondolkoznunk rajta, hogy most illúzióval van dolgunk-e, mert hogy egyértelműen illúzió, és egy nagyon szép kép. Wilting galéria művésze vagy, ott láthatjuk általában a képeidet, vagy még hol, milyen kiállításokon szerepelsz mostanában?
Igen, a Wilting galériában volt egy kiállítás a fekete-fehér képekből, ebben a könyvben pedig színes és fekete-fehér képek is láthatóak, és a színes anyag pedig a B32 galériában volt kiállítva, még 2023-ban. És most is készülök egy egyéni kiállításra, ami majd a Wilting galériában lesz, egy picit mikor? Más technikával. Valószínűleg tavasszal, 2026 tavaszán. Az a technika is nagyon hasonló ehhez, hogy mobiltelefonokról készítek képeket, de egy polaroid technika segítségével, ez a polaroid lab segítségével, és egy picit a téma is változik, a tájképek azért maradnak.
És mi lesz a téma?
Inkább egy ilyen nosztalgikus érzést, amit akkor érzünk, amikor a telefonunkon pörgetjük az emlékképeinket, vagy amikor a telefon feldobja az emlékképeinket, akár egyébként a nyaralásokról, akár emberekről, akikkel valamikor töltöttünk együtt időt. És egy ilyen kicsit ilyen biomorf nosztalgia, amit ilyenkor érzünk, amíg kialakulóban.
Általában jellemző, hogy témák köré csoportosítod, nem? Az alkotás folyamatát. Szóval van egy téma, amit kidolgozol, és akkor utána ugrasz egy másikra.
Igen, de valahogy ez a mobiltelefon, meg ez az archívum, ez mindig marad.
Mindig benne van.
Igen, erről most egyelőre nem tudok lekattanni.
Mesélj egy kicsit magáról a könyvről, amiben megjelent decemberben.
Itt számomra több dolog volt izgalmas, az egyik az, hogy emberekkel együtt kellett dolgozni, tehát, hogy egy csapatmunkaként jön létre egy ilyen könyv, nyilván a kiadó is, a szimpózium kiadó, és ott a Sírbik Attila elképzelése is, Szmolka Zoltán grafikus elképzelése is, vagy hát, hogy ő volt a tervezője a könyvnek, de ugyanakkor én, mint alkotó is beleszólhattam a tervezés folyamatába. A technikáról nagyon szép képeket készített Beketóth Szilvia, akivel így együttműködtem, ő eljött, megnézte, hogy hogyan készülnek a képek, és az alapján 3D-s modelleket készített, és abból generáltunk ki képeket. Illetve a szöveg írójával nagyon sokat beszélgettünk, és nem is az én képeimről kifejezetten, hanem arról az evolúcióról, amin a képek átmennek, vagy ahogyan az emberek a képekhez kapcsolódnak, az sokat változik.
És hogy változik szerinted?
Hát egyrészt változik a mentén, ahogy mit mondtál, hogy a valóság és a fikció, vagy hogy eldönthető egy képről, hogy még valós helyszínt ábrázol, vagy sem. Nyilván, hogyha ez egyre kevésbé dönthető el, akkor az is változik, hogy mi hogyan állunk egy távoli, egzotikus vidék képéhez. Lehet, hogy sokkal inkább a vágyak lesznek izgalmasak, mint az, hogy valós helyszínt ábrázol-e a kép. Tehát, hogy a mi vágyaink hogyan igazodnak amit egy képen látunk, az szerintem így a jövőnek egy ilyen kihívása.
És szerinted ez nem lehet, hogy egy idő után, mert én ezt mostanában kezdem érezni, eddig úgy egész jól el tudtam választani, hogy mi az, ami igazi, mi az, ami mesterséges intelligencia, de most már nagyon nehéz, és a videókon is, hogy ez egy visszautasításhoz fog vezetni, hogy nem elegünk lesz, és nem... Ez már mérget generál az emberben, szerintem ez a fajta új jelenség, hogy ennyire próbálják átverni a szemünket ezek az alkotások, vagy...
Hát igen, vagy lehet, hogy ebben lesz egy ilyen shift, egy ilyen változás, hogy nem azt lesz az érdekes, hogy mit ábrázol a valóságban, hanem hogy például, most ez így lehet, hogy nagyon egyszerű példa, de hogy az IKEA le tudja gyártani azt is, hogy kiskutyával akarod megvenni ezt a terméket, vagy egy kisgyerekkel, attól függően, ugye, hogy az adatokat gyűjti az emberről, hogy mi az, ami körülveszi, mi az, amire vágyik, és ilyen szempontból én ezt sokkal izgalmasabbnak és sokkal veszélyesebbnek tartom, mint azt, hogy a valósághoz kapcsolódnak ezek a képek, vagy sem. Ez így kevésbé lesz számunkra fontos, hogy kapcsolódik-e a valósághoz, viszont ahhoz meg, hogy milyen adatokat gyűjtöttek rólunk, vagy a telefonunk milyen adatokat gyűjt rólunk, és mi mit szeretnénk, és ez legenerálható ez a vágy, ez.
És aztán, hogy mennyire tudjuk ezeket a vágyakat kontrollálni a realitás keretein belül.
Igen.
Igen. Hány kép látható egyébként a könyvben?
Közel 100 oldalas a könyv, az 96 oldalas, és akkor most pontosan nem emlékszem, hogy hány kép, de közel 100 kép van
az sok.
Könyvben. Sok-sok fekete-fehér, körülbelül fekete-fehér feleszínes kép. Nekem nagyon tetszik, ahogy az Szmolka Zoltán töltötte a könyvet, és végül így egymást váltják, vagy egymás után egymásra is reflektálnak ezek a képek, és a fekete-fehérek keverednek a színesekkel.
Hol vásárolhatjuk meg a könyvet egyébként?
A könyveket megvásárolhatjuk a Maimanóban, az ISBN könyvesboltban, írókboltjában, tehát felegetekben a kis könyvesboltokban, múzeumi könyvesboltokban.
Nagyon izgalmas. Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Zagyvai Sárival, fotoművész, képzőművész, határán álló művésszel beszélgettem, mégpedig a legújabb, nagyon komplikált című könyvéről, amelynek az a címe, hogy AIO-type, és arra eddigi munkásságodat foglalja össze tulajdonképp, ami a fotók körül, illetve a mesterséges intelligenciával létrehozott, vagy stockfotók és a különböző hagyományos fotográfiai eljárások keverésével jöttek létre ezek a műalkotások, és ezt meséled el ebben a könyvben, természetesen rengeteg munkád is látható a könyvben. Hát köszönöm szépen, Sári, a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu.